Natura Stúdió. Szerdánként természetesen. Szeretettel köszöntöm a Natura Stúdió hallgatóit, Benedek Csilla vagyok. A múlt heti adásunkban elhangzott beszélgetés dr. Őri Ajándok orvos természetgyógyásszal mára megígért folytatása honlapunkon érhető el a hajléktalan mentő fokhagymás doki cím alatt. A mai fél órában ugyanis egy aktuális eseményre hívnám fel a figyelmet. Javában zajlik a 15. székelyföldi fürdő és közösségépítő kaláka, amelybe előzetes jelentkezés alapján még be lehet kapcsolódni naponta. Az idei helyszín egy geológiailag rendkívül ritka természetvédelmi terület, a bálványosi aporlányok feredeje, amely azon helyek egyike, ahol szabad kénsav található. Összesen 3 ilyen helyről tudni a világon. A július 22-én megkezdődött kalákára mintegy 100 önkéntes érkezett, akik a Csomád Bálványos Natura 2000 terület gondnoka, valamint a Budapesti Arztopia Alapítvány közös szervezésében Herceg Ágnes tájépítész irányításával új életre keltik az aporlányok feredőjét. Természetes és helyi anyagok felhasználásával felújítják a régi fürdőmedencéket, a források védelme mellett utakat, öltöző és pihenőhelyeket alakítanak ki, információs táblákat készítenek, valamint megoldást keresnek az erózió védelemre. Minden nagyobb feladatra külön csoportok szerveződtek. Tegnap egy iráni természetművész társaság is csatlakozott a nagyrészt magyarországi tájépítész egyetemistákból álló csapathoz. Ezen kívül idén Vajdaságból és Felvidékről is jöttek önkéntesek, de ír, angol és olasz fiatalok is bekapcsolódtak. A nemzetközi kaláka ideje alatt esténként különböző témájú előadásokra és táncházra várják az érdeklődőket. Adásunk első felében Herceg Ágnes, a kaláka irányító tájépítészét hallhatják. Majd a kaláka egyik magyarul is beszélő ír résztvevője mondja el személyes élményeit az első erdélyi látogatásáról és a kalákáról. Aztán néhány csapatvezető számol be a munkafolyamatokról.
15. éve kalákázunk, meg 2001-ben pont itt a Csomád Büdös vagy Bálványos Hegy csoport másik oldalán, Lázárfalván volt az első kaláka.
Herceg Ágnes tájépítész.
Ezt a kalákát is úgy kezdtük, hogy egy örökségfelmérés és egy térségfejlesztési stratégia kapcsán falufórumon kért fel minket egy öreg bácsi, hogy a régi nyírfürdőt újítsuk fel, és hát az volt az első olyan megmozdulás, ahol kb. 70 egyetemistát ide hívtunk, és a faluval egy közös munkát folytatva 10 napon belül megépítettük a régi nyírfürdő helyén az új nyírfürdőt, és utána folyamatosan egyik faluról a másikra hívtak minket, és vándoroltunk. Egy idő után nem csak egy helyszínen, tehát 15. éve kalákázunk, de több mint 20 kisnépi fürdő vagy forráscsoport felújítását végeztük el mindenképpen helyi közösségekkel. A mi alapítványunk, ez az Arztopi Alapítvány, egy pici civil szervezet. Igazán az egyik fő programja ezeknek a kalákáknak a szervezése. Mindjárt önkéntesek vagyunk. Pici pályázati pénzekből próbálunk annyit összeszedni, hogy ide tudjuk szervezni a fiatalokat, és a helyi közösségekkel, vagy a meghívó partnerekkel együtt építjük ki ezeket a fürdőket. Először csak úgy hívtuk, hogy fürdőépítő kaláka, és hát egy idő után beemeltük a közösségépítő részt is ebbe, tehát most székelyföldi fürdő és közösségépítő kalákaként határozzuk meg magunkat, mert rájöttünk, hogy nagyon erőteljes közösségépítő impulzusokkal jár, és ahogy így én haladok a korral, azt gondolom, hogy ez egyre fontosabb, hiszen azért ezek a fürdők folyamatosan leépülnek, majd átalakulnak, tehát hogy ezek nem betonba vésett objektumok, hanem ugyanúgy benne vannak az élet folyamatba, hogy egyszer megépülnek, és aztán eltűnnek, de az, amit az emberek, mint tapasztalás, a közösségi együttműködésbe vagy munkában megélnek, az viszont soha nem múlik el. Ezt továbbadjuk a gyerekeinknek.
Hogy merült fel annak idején éppen a fürdő felújítás?
Ennek a térségfejlesztési stratégiának ugye az egyik alapköve volt, hogy a legnagyobb tájpotenciál ebben a régióban a vizek, az ásványvizek és a különböző utóvulkáni működés következtében található gázkiömlések nagyon értékes, az egyik legnagyobb természeti érték ennek a régiónak. Ez volt az egyik, a másik ezeknek az állapota. Tehát végig kutatva ennek a térségnek a turisztika és fürdőkultúra történetét, láthattuk, hogy itt egy hihetetlenül nagy ismeret és használat volt a népi fürdő során, majd később a balneológusok által is a polgári fürdőhelyeken, itt gondolok az összes tusnád, stb. Borszék, egyebek. És kétségbeejtőnek láttuk, hogy milyen állapotban vannak ezek az egykori helyek. Szemetesek, magukra hagyottak, miközben hihetetlen mennyiségű pénz fordít az emberiség gyógyszerre, és betegség esetén elfut a világ végére, miközben itt van. Ha az ember egy picit szerves kultúrában gondolkodik, és a természeti világra hangoltan, akkor tudhatja, hogy az ember környezetében minden olyan segítség megvan, ami az egészsége fenntartásában és egy öngyógyításához szükséges. Ezt talán, aki biokertészkedik, tudja, hogy 7 éven belül az embernek a kertjében megjelennek azok a növények, amik tulajdonképpen a saját egészségének az egyensúlyban tartásához szükséges. Tehát amikor túl sok a gyermekláncfia a kertemben, akkor tudhatom, hogy hoppá, mire is van nekem igazán szükségem.
A 15 év alatt több ezer ember önkéntesen csatlakozott ehhez a munkához. Van tudomásuk róla, hogy ennek köszönhetően szerveződtek volna hasonló mozgalmak?
Igen, elindult Budapesten is például a belső udvaroknak a felújítása. Nem csak mi kalákázunk, hanem több építészekből álló csapat is van, malmokat újítanak fel, stb. Tehát azt gondolom, hogy vannak ilyen őrült csapatok, és aztán vannak emberek, akik ezt tapasztalatra építve elkezdik a saját belátásuk szerint közösségi munkában bizonyos tevékenységeket elvégezni. Például a mi csapatunkban a fiatalok között az egymásnak kalákázás az gyakori, tehát amikor eljutottak oda egymás saját házépítés, akkor megkérdetnek egy házépítő kalákát.
Herceg Ágnes tájépítész.
Tehát látom a fiatalokat, akik bekerülnek ebbe a kaláka mozgalomba, hogy hogyan érkeznek, és így az évek alatt hogyan változik a környezetükhöz és a közösséghez való kapcsolatuk. Például annak ellenére, hogy nagy részük tájépítésznek tanul, vagy építésznek, de egészen más, amikor ezt gyakorlatban tudja átélni és hasznosítani. Annyit ülnek a fiatalok a padba, és tényleg csak intellektuális információk kerülnek a fejükbe, és akik ide kikerülnek a valóságba, akkor tényleg meg kell nézni, hogy melyik a fejszínnek a nyele, és hogy melyik a szerszámot mire kell használni. Teljesen az elméletben tartjuk a fiatalokat, és akkor csodálkozunk, hogy amikor egy helyzetbe kerülnek, akkor nem tudnak.
Ez a kaláka mozgalom nyitott mozgalom. Ez mennyiben nehezíti meg a szervezést?
Azt gondolom, hogy azt is kalákába csináljuk. Tehát, hogy ez egyfajta létforma. Tehát a lényeg, hogy nem szervezzük túl. Maga a kaláka felépítése, hogy kinek van feladat, ez nem attól függ, hogy most tagja egy egyesületnek vagy egy szervezetnek, hanem, hogy mibe szeretne részt venni. Tehát pár évig bekapcsolódik, aztán tovább megy, és jönnek a helyükre új kalákások. Így, amikor ide érkeznek kaláka első napjára, a társaságnak kb. 70%-át nem ismerjük, és ez a 10 nap alatt kovácsolódik össze annak az évnek a kaláka csapata.
Miért éppen a kalákát választották?
Ennek, amit említettem is, régió fejlesztési munkának az egyik hozadéka, több konferencia is volt a hogyan továbbról, és az egyik konferencián fogalmazódott meg, hogy miért tűnt el a székely társadalomból a kaláka, vagy mennyire tűnt el. És akkor mi azt gondoltuk, amikor ez az első felkérés volt, hogy akkor nézzük meg, hogy mennyiben van még ez a közösségi munka benne, abban a kis közösségben, ahova bekerültünk, hogy milyen területen használják még, vagy nem. És hát nem lehet mondani, hogy ugyanolyan, mint egy falusi kaláka. Így azt mondanám ma, hogyha be kéne sorolni, egy ilyen korszerűsített formája. De a kalákának az a bölcsessége mindenképpen, hogy ez egy nagy kőke kemény gazdasági rendszer is volt. Az a paraszti kultúra, amelyik kalákázik, ennek a hitel rendszere. Tehát amikor a fiatalnak nincsen pénze, akkor a közösség megsegíti a munkával, amit majd ő munkába visszatud. Tehát könnyű az elindulása a fiataloknak, tehát nem kell bankhitelt felvenni, kamatokat törleszteni, hanem a közösség odáll, a házát megépíti a házas ember, és innentől kezdődik egy élet azon a portán, és hát mindenki annyit tesz be a kalákába, amit tud. Tehát az asszonyok főznek, a férfiak ácsolnak, és így tovább. Tehát mindenkinek megvan a szerepe. Ugyanez mondjuk a NASZ ajándék is. Tehát, hogy akkor beteszi azt a hitelt, amit majd visszakap. És ezt írják, hát nyilvánvaló. Tehát, hogy ez egy hihetetlenül pontos, és nagyon erőteljesen szociális és igazságos rendszer. Teljesen egyszerű. Na most azért ez nagyon érdekes, hogy miért szabályo. Tehát ugye azért történtek olyan itt az EU keretén belül olyan jogszabályok, hogy ugye nem lehet kalákázni, mert hogy elvileg munkát folytatni jövedelem adó fizetés nélkül azt ugye nem lehet. Ez azt jelenti, hogy valójában a mai fogyasztói gazdasági kultúra még erre is figyel, hogy nehogy kiessen a rendszerből. Azt kérdezik meg mindig, és talán ezt szeretném így elmondani, mindenhol vannak szkeptikus hangok, ez különösebben az a része, talán zavar, hogy nagyon sajnálom, hogy azok az emberek, akik ezt így felteszik, hogy nincsenek ott, hogy a pozitív részét és cselekvés részét választanák az útkeresésben. Pontosan fogalmazva, nagyon sokszor felhívnak, megmondják, és előadásokat is tartanak arról, hogy hát jó-jó ez a kaláka, de utána lepusztulnak ezek a fürdők, hogy minek újítjuk fel, ha úgyis tönkre megy, hogy ez mennyibe kerül. Nekem az a válaszom, hogy amíg ezek a mondatok elhangoznak, az alatt két deszkát vissza lehet ütni. És ez a gesztusa fontos, hogy üssük vissza azt a két deszkát, mint mindig, hogyha nem is mi szögeztük le. Mi nem egy cég vagyunk, aki fenntartási munkákat és vállalkozásba építkezünk, mi a szabadidőnkből, saját zsebünkből és a támogatóinknak a segítségével mutatjuk meg azt, hogy egy összefogással mit lehet csinálni. Azt gondolom, hogy ez az élet, a kritika az mindig egy holt dolog. Én azt gondolom, hogy ide van téve valami, és mindenki eldöntheti, hogy melyik utat választja. Ez egy különösen nehéz helyzet, nem egy klasszikus kalákán vagyunk, ahol egy falut megszállunk, és akkor az teljesen egyértelmű, hogy náluk lakunk, megesszük, amiük van.
Herceg Ágnes tájépítész.
Csinálunk egy nagy felfordulást, este zajongunk, jókedvűen, és akkor megcsináltuk a fürdőt. Tehát most itt az a helyzet, hogy pont az hiányzik, az én tapasztalatom szerint annak az érzékelése, hogy noha nagyon messze van a településemtől, és nem is közvetlenül hozzám tartozik mondjuk annak a bármilyen haszna, mégis ez a legbutább gondolkodás szerintem. Mert hogyha itt felújul egy bármi, az ennek a térségnek a potenciáját növeli minden tekintetben. Ezt nagyon nehéz azt gondolom kezelni, pontosan azért, mert de itt a helyiek biztos többet tudnak, hogy nagyon nehezen működnek együtt a helyi önkormányzatok. Riválisnak látják egymást, ahelyett, hogy együtt működnének.
Érdekesek a települések, és például Kászon, ahol legnehezebben indult a kaláka.
Jánosi Csaba, geológus, a Csíki Természetjáró és Természetvédő Egyesület elnöke.
Ott egyik magánterületen, Gárgály Matyén, a forrás azt mondta, Gárgály Matyinak nem építünk fürdőt, és végül az egész falu részt vett, és a mai napig minden augusztus 1-én kivonul az egész falu, tehát annyira összekovácsolt, és annyira odaállt mindenki, hogy egy településen se. Ilyenek is vannak, hogy ellenségesen viselkednek, és a végén, mikor lássa, hogy mi készül, akkor odaállt, azt hiszem a fiatalság is ott állt, oda a legjobb.
van egy bibliai idézet, ami arról szól, hogy az ég és a föld elmúlanak, de az én szavaim megmaradnak. Tehát én ezt gondolom, hogy ezek a fürdők is ilyenek, hogy a matéria az egyszer csak átalakul, de az, amit itt mi közösen átélünk, meg ezek a találkozások, azok nem múlnak el soha, mert beleépülnek a mi szellemiségünkbe és lelkiségünkbe, és aztán gyerekeink lesznek, és azokat valahogy neveljük, és akkor egyszer csak ez nem múlik el mégse nyomtalanul, és akkor majd megint lesznek valakik, akik azt mondják, hogy hú, ezek itt elhanyagolták, elpusztult, és majd megépítik. Lehet, hogy nem kaláka formájában, nem másképp.
Következő percekben de Baránászát, a tábor egyik ír résztvevőjét hallják, aki először vesz részt a kaláka mozgalomban.
Igen, először jöttem, hétfőn megelkezdtünk, aztán kedden volt egy szabadnap, egy kicsit kirándultunk, aztán még szerdán csütörtökön egy picit beteg lettem, mert nagyon más a levegő, nagyon meleg. Én azt még nem megszoktam 4 év alatt, hogy ilyen meleg a nyarak, hát Magyarország, vagy mondjuk Közép-Európában, de nagyon tetszik a munka. Nagyon érdekes, hogy nem csak az egy dolog csinálunk egész nap, hanem változik. Érdekes, hogy fog látni egy hét múlva a helyszín.
Mi dolgoztál, miket próbáltál eddig?
Az első napon 3-an vagy 4-en csináltuk a sorogyákat, mert egy nagyon szűk helyen dolgozunk, és így tudjuk felhordani a kő, meg minden. Aztán másodnap konyhában voltam, az is nagyon érdekes volt, kicsit nyugisabb. Meg a harmadik napon hancsoltam. Hát a hancsolás az volt a legtöbb. Hordtunk fát, szerintem fáradt leszek, amikor hazamegyek, de jól fogok érezni magam. Nagyon érdekes, sokat tudsz tanulni, jó a beszélgetés, csak nagyon jó.
De Baránásza a magyar nyelvtanulási tapasztalatairól is beszámolt. A beszélgetés erre vonatkozó részét a Natura Stúdió egyik hamarosan következő adásában sugározzuk. Folytatjuk adásunkat a bálványosi aporlányok feredőjéért szervezett kalákáról. A következő percekben Csaba Kinga tájépítészt, a csapat egyik oszlopos tagját hallják.
2005-ben csatlakoztam, a Csíkszentkirályon volt az a kaláka, és nagyon sok barátom már kalákázott, sok tájépítész ismerősöm, és mindig hívtak, de az volt az első év, amikor azt tudtam mondani, hogy na most akkor 2 hetet erre rá tudok szállni. És azt a visszajelzést kaptam a jelentkezés után, hogy már megtelt a jelentkezési lap, úgyhogy sajnos csak úgy tudnak fogadni, hogyha egy csapatot bevállalok. Ez a festőcsapat volt egyébként, és aztán évekig a festőcsapatot vezettem, de az, mivel tájépítész vagyok, ezért ez egy kicsit zártnak tűnt nekem egy idő után. Oda jöttek mindig pihenni az emberek, és 3-4 évre rá volt az, hogy azt mondtam, hogy akkor kimegyek a terepre, és akkor ott kezdtem el, vagy felváltva a festőcsapat, terepmunka.
Számodra mit jelent a táj?
Jót kérdezel, nagyon. Igazából már 10 éves koromban az fogalmazódott meg bennem, hogy van egy belső tájunk, és van egy külső táj, és hogy ez a kettő valahol úgy működik együtt, hogy ugyanarról szól. És ezt figyeltem, és ezt próbáltam a barátaimmal is együtt valahogy megfejteni, és igazából, ha magunkról kezdtünk beszélgetni, akkor általában ilyen természeti hasonlatokkal, metaforákkal éltünk, mert így sokkal egyszerűbb volt megfogalmazni 10 éves korban azt, ami bennünk volt. Úgyhogy azt hiszem, most is ezt jelenti, csak már sokkal mélyebben foglalkozom ezzel. Nagyon sokat segít. Részben az embernek a magánéletében, a munkájában, és egyéb segítő munkákban is, hogy másoknak hogyan lehet a saját életében a saját útjukat megtalálni. Mindenkinek ajánlom ezt a fajta vagy másfajta természetben lévő foglalatosságot. Ez bármi művészet lehet, festészet, megfigyelés, csend. Tehát mindegyik helyszín és hely is másról szól, és mindig más életszakaszomba kerültem bele a feladatokba, a munkálatokba, és mindig másokkal. Tehát nem lehet azt mondani, hogy egy nagyon nagyon statikus történet lenne, ez az összes hely valamiért megfogott, és mindig úgy mentem haza, hogy egy új emberként, más emberként. Úgyhogy ezért jöttem mindig újra vissza. Meg amit kérdeztél, hogy arról jutott még eszembe, hogy mi az, hogy táj, meg hogy miért csináljuk így egyben ezt az egészet, azt hiszem azért, mert szeretnénk egy nagyon szép, eredeti, tiszta világban élni, ahol egészséges emberek, egészséges környezetben, teremtő akarata szerint élnek.
Sólyom Barbara, ti Kingával együtt vezetitek a forráscsapatot.
Magának a tájépítészeti kialakításnak, vagy itt a fürdőhelynek a kialakítását mi vezetjük, de azért ennek volt egy nagyon komoly tudományos felmérés előzménye, amikor is Jánosi Csaba kollégáival megvizsgálta ezeket a vizeket, hogy milyen ásványi anyagtartalmuk van, milyen hatásaik vannak, és mikre érdemes vigyázni geológiai szempontból, hogy mennyire érzékeny ez a terület. Az ő munkájuk nélkül mi nem tudnánk azt végezni, amit most itt a kis csapattal létrehozunk. Az a célunk és a tervünk, hogy minél érintetlenebb formában ezeket a esővíz, illetve talajvíz által felgyűlt kis medencéket, amikben a gázbuborékoknak a jótékony hatása még egyesül, hogy ezeket minél természetesebb formában próbáljuk meghagyni, és úgy kialakítani a terepet, hogy megközelíthető legyen az emberek számára, ezt tudják használni gyógyulásra, mert különböző gyógyhatásokkal rendelkeznek ezek a vizek, de úgy, tehát a mesterséges kialakítás is egy minél inkább természetközeli állapotot hozzon létre. És ennek érdekében a felhasznált anyagok, azok leginkább természetes anyagok, tehát követ használunk, fát, illetve az erózió csökkentése érdekében húsángokból, gyertyánhúsángokból próbálunk vonatot kialakítani, ami segíti, hogy a talaj bemosódás az minél kevesebb legyen ezekbe a vizekbe.
Körülbelül hány forrással dolgoztok, és melyik mire javallod?
Hát itt szintén Jánosi Csabára kell visszautalni, mert a vele való terepbejárás során kiderült, hogy itt a források száma szinte végtelen, mert az egész völgy, amiben itt dolgozunk, ez szinte a teljes felületén rendelkezik ezekkel a gázfeltörésekkel. Nyilván valahol ez erősebb, valahol ez gyengébb aktivitású, és ezeket a helyeket próbáljuk most levédeni úgy, hogy ezek az érzékenyebb területek minél kevésbé sérüljenek majd a használat folyamán is, és adódnak véletlen források is, tehát itt volt már forrásfakasztás is az egész kaláka folyamában, hogy az ember lever egy szöveket, és egyszer csak látja, hogy jön föl a víz. Azért mégiscsak vannak nagyobb is jelentőség teljesebbek, tehát amiknek erősebb a hozamuk, és ezek lábfürdőként használatosak, érrendszeri betegségre, visszér gyógyítására. A lábvizek mellett van még olyan víz, amit a hagyomány a száj üreg problémáinak a gyógyítására vagy megelőzésére használt, öblögetésre, de ezekkel azért óvatosan kell bánni, illetve vannak olyan források, amik szembetegségek gyógyítására javallottak. Lehet rosszul is használni ezeket a vizeket, amivel esetleg károsíthatnánk a szervezetünket, úgyhogy épp ezért majd készülnek olyan táblafeliratok, amik segítik majd az ide látogatókat, hogy a megfelelő módon a megfelelő vizeket használják.
Barbara, te mióta és miért kalákázol?
2003-ban Kászonújfaluban voltam először kalákázni, azt hiszem, én is tájépítészként végeztem, mint Kinga, és én mindig is nagyon szerettem a tájban lenni, a tájban dolgozni, és a közösségben együtt tevékenykedni, úgyhogy akkor így kipróbáltam, milyen ez a kaláka, miről szól, és nagyon-nagyon megtetszett. Hát manapság nagyon kevés olyan alkalma van az embereknek, hogy együtt töltsenek el hasznosan időt, és ne csak egymás mellett, hanem közösen alkotva és közösen gondolkodva, és megteremtve valami olyan dolgot, ami esetleg egy réginek a megjavítása, vagy egy teljesen újnak a létrehozása, és ez mindig számos olyan tapasztalatot hoz az életbe, ami sokkal mélyebben rakódik le az emberben, tehát egy gyakorlati és a sejtekbe beépülő élmény lesz. Nagyon jó alkalom arra, hogy az ember megismerje máshol élő embereket, úgyhogy ez is nagyon érdekes, és az, hogy újabb és újabb szegleteit ismeri meg az ember a bolygónak.
A Adásunk végéhez közeledve Kékesi Ágota tájépítés számol be csapata feladatairól.
Az én csapatom egy pihenő és játszótér építésén dolgozik. Tulajdonképpen az én területem kapcsolódik legkevésbé ehhez a kalákás, fürdős, forrásos építményekhez, amit csinálunk, de alapvetően az a cél, hogy egy olyan területet hozzunk létre, ahol szívesen töltenek el az emberek időt. Ez legyen akár fürdőzés, legyen akár egy piknik, legyen akár egy játék a családdal, és akkor ehhez csináljuk mi így a kiegészítő teret. Annyiban különbözik a többi kalákás területtől, hogy itt nem egy objektumnak a felépítésén dolgozunk, hanem egy térnek a kialakításán, ami több kisebb objektumból áll. Ezek közül van, amelyik piknikező, pihenőhely, illetve játszó szereket, vagy játékra is használható elemeket rakunk be. Fogunk építeni asztalokat ülőkékkel, felnőtteknek is, meg gyerekeknek is. Ezen kívül csinálunk egy kilátótornyot, egy hintával, meg létrával, és ami még egy fontos eleme a mi területünknek, azonban helyileg inkább a Nagymedence mellett helyezkedik el, az egy napúra, egy emberi napúra, ami attól emberi, hogy az embernek az árnyéka mutatja a pontos időt, és ez a Nagymedence mellett fog elhelyezkedni, ugyanis ez a napos terület, és ide érdemes ilyet csinálni. Ez tulajdonképpen egy játék nekünk, hogy megépítjük, és egy játék azoknak, akik ide jönnek, és megnézhetik a saját árnyékukkal, hogy éppen mennyi az idő.
Te tájépítész vagy. Mióta gyakorlod a szakmát, és mit jelent számodra?
5 éve végeztem, és azt hiszem 2 éve találtam rá arra az útra, amit a tájépítészeten belül szeretnék járni. Ez egy elképesztően sokrétű szakma, és annyira multidisziplináris, hogy nem egy egyértelmű választást kap az ember a diplomával a kezébe, hogy mit csináljon, és tulajdonképpen én ilyen természetes játszóhelyeket építek a hétköznapi munkám során is, és ezért próbáltam ilyen elemeket belevinni ebbe a kalákás területbe, mert ezt nagyon szeretem csinálni, és úgy érzem, hogy ez egy olyan dolog, ami nagyon fontos lenne a gyerekeknek, hogy természetes környezetben is tanuljanak megjátszani, sokkal inkább fejleszti a kreativitásukat, és sokkal több szociális játékra ad lehetőséget, mint egy hagyományos játszótér. Egy alapítványnak dolgozom most Skóciába, és 4 éve mentem ki tanulni, tapasztalatot szerezni, nem azzal a céllal, hogy emigrálni akarjak és kiköltözni, ezt én változatlanul tartom. Nagyon hálás vagyok mindazért, amit ott megtanultam, és igazából engem az ottani munkám vitt rá arra, hogy mi az, amivel tényleg foglalkozni szeretnék, úgyhogy alapvetően nem mondhatom, hogy ez egy rossz dolog volt, de továbbra is úgy gondolom, hogy nekem itthon van dolgom, itthon lesz dolgom, és én nagyon remélem, hogy ez a mostani munkám, ez erre nagyon jó felkészítést fog adni. Ennek az itt épülő játszóteremnek, ennek egyébként már most is megérkeztek tesztelői néhány családformájában, akik folyamatosan kihívás elé állítanak, hogy mi az, ami jó lenne, és ők fogják tesztelni, remélhetőleg a megnyitó napján, augusztus 2-án vasárnap.
Köszönöm a beszélgetést Herceg Ágnesnek, De Baránászának, Csaba Kingának, Sólyom Barbarának, valamint Kékesi Ágotának. Az Aporlányok feredőjéért szervezett kaláka augusztus 2-án zárul. A szervezők szeretettel várnak mindenkit a vasárnap délelőtti fürdőavatásra. Akik még szeretnének csatlakozni a munkálatokhoz a hátralévő napok egyikén, megtehetik Para Zoltánnál, a Vinca Minor Egyesület elnökénél a 0729 276 214-es telefonszámon, ismétlem a számot, 0729 276 214, vagy a zoltan.para@enviro.ro elektronikus levél címen. Kedves hallgatóink, adásidőnk végéhez érkeztünk. A mai fél órában Istvánfi Balázs, a magyar dudamuzsika és dudakészítés professzionális megújítója és Mihó Attila hegedű művész közös szereplését hallhattuk. A két előadó művész Erdély 15.-16. századi tánzenéjéről tartott előadást a kaláka résztvevőinek, majd reneszánsz táncszázba invitálta a jelenlévőket. Én mára megköszönöm figyelmüket valamennyi közreműködő munkatársam nevében is. A legközelebb jövő szerdán jelentkezünk a Natura stúdióval. Egészséget kívánok! Hallgassanak bennünket a www.bukarestiradio.ro honlapon is. Viszont hallásra!